Szerintem mindenki látja, hogy zakó van rajtam, és nyakkendő van felkötve, fehérünk. Ugye, hogyha megnézzük a dress kódot, ugye így szokták mondani, az öltözéknek a kódját, hogy az ember mit hoz magával, akkor ez az üzleti világban egy olyan kód, amikor valaki jön azért, hogy másikkal üzletet kössön. Úgyhogy ma délelőtt én is azért vagyok itt, hogy most üzletet kössünk. Egy elég komoly üzletről szeretnék beszélni a jelenlévőknek. Remélem, hogy létrejön az üzlet. Én a dress code-dal készültem ehhez az üzletkötéshez. Nos, hát ha már üzletet kötünk, akkor kérdés, hogy milyen egy üzlet. Ugye vannak jó üzletek, és vannak rossz üzletek. Hát én szeretnék beszélni egy nagyon rossz üzletről, és szeretnék kötni egy nagyon jó üzletet itt a jelenlévőkkel. Ha belegondolunk, akkor ma a világ szinte mindent megpróbál üzleti alapon összekötni egymással. Ha végignézzük a környezetünket, akkor még azokban a helyzetekben is, amikor az ember azt mondja, hogy valamit ajándékba kap, még akkor is nagyon sokszor mögötte látjuk az üzletet. Hát csak egy néhány példát a hétköznapi életből, ugye, ahogy tegnap is elhangzott, benne vagyok a kórháznak a vezetőségébe, hát nekem a főnököm a főigazgató, és amikor a főigazgató hallja, hogy valamilyen cég, mondjuk gyógyszercég, vagy valamilyen más vállalat, ugye támogatni szeretné a kórházat, segíteni szeretne a kórháznak, akkor sokszor hallom azt a kifejezést, mert szokott mondani, ugye van egy ilyen mondás, a szólásmondás a magyar nyelvben, hogy ingyen ebéd pedig nincs. És hát ezzel ő mindig jelzi, hogy hát igen, jönnek támogatni, de hát nyilván biztos lesz mögötte valami kérés, vagy valamilyen olyan, amit ők aztán várnak. Már évekkel ezelőtt elém került szintén egy kollégám, jelezte nekem, hogy hát tudom-e én azt, hogy mi a különbség a szponzor és a meccénás között. Ugye a szponzorálnak egy rendezvényt, szponzorálnak egy eseményt, esetleg hosszabb távon is egy sport esemény sorozatot, ugye szponzorálnak, vagy éppen egy foci csapatot. Szponzorálnak cégek, szponzorálnak akár magánemberek is. Hát mi a lényeg a szponzorálásnak? Az, hogy támogatja ezt a csapatot, de hát ugye vár cserébe valamit. Hát mit vár érte cserébe? Hát azt várja, hogy mondjuk a focistának a mezén ott legyen a felirat. Ugye most eszembe jut, hogy a focistán, ugye az Emirátus légitársaságot szoktam, ez az Emirates olvasni. Már nem tudom, melyik csapatnak a...
Barcelonát
ők támogatják? Hát igen, az egy eléggé menő csapatnak számít. Szóval ezek a szponzorok. És a másik, hogy mi a különbség, vannak a meccénások. És én magam sem tudtam, és nagyon érdekes volt, mikor ugye emlegettem ezt más körben is, volt ott egy amerikai lány, és hát ugye a szponzor az az angol nyelvterületről jön, azt használják. És amikor a meccénást említettem, akkor meglepődött, és azt mondja, hogy náluk ez nincsen az angol nyelvterületen, és hát valóban ez a latinból jön, és ma már nem nagyon használjuk ezt a kifejezést, de hát ez azt jelentett, hogy régen nagyobb egyházfők, földesurak támogattak fiatalokat az ő tanulásukba. És úgy támogatták, hogy nem valami üzlet volt mögötte, hanem egyszerűen segítették a szegény embereket, és hát a mecenatúra, a mecénásság az valami ilyesmit jelent, hogy nem vár érte sem reklámfelületet, sem feliratot a pólón, hanem egyszerűen odaad valamit azért, hogy segítsen annak a másiknak. Ez az, ami hát igazából nem üzleti alapon működne. Mégis azonban manapság mindenki üzleti alapon szeretne vagy akar gondolkodni. Ez a világ, a körülöttünk élő világ, az üzletről szól, és hát ahogy mondtam, ma délelőtt én is ezért jöttem, hogy üzletet kössünk ezen a délelőttön. minden üzleti alapom van, és nagyon érdekes, hogy ahogy szétnézek a világban és a környezetemben is, azt látom, hogy van egy nagyon érdekes ellentmondás. Az emberek egyrészről szabadulnának az üzletkötésektől, hiszen ma, ha egy üzletkötés létrejön, akkor azt leszokták papírozni. Ha lehet, akkor a szerződéskötésnél legyen ott jogász, sőt, hát mondjuk nálunk a kórház beleve úgy van, hogy szerződés elindul, akkor hiába fogunk mi kezet azzal a kollégával, vagy azzal a vállalkozóval, vagy akárkivel. A jogi iroda az, aki előkészíti a szerződést, és lehetőleg benne vannak azok a jogi formulák, és kellőképpen bonyolult, és hát ez az, amitől szabadulnának az emberek. Milyen jó lenne csak egy kézfogással elrendezni dolgokat. És hát sajnos ez a világ nem e felé halad. Miért? Azért, mert nincsen bizalom az emberek között. De másrésztről viszont az emberek ragaszkodnak az üzlethez. Ugye hadd hozzak egy példát, ugye szintén ugye szakmai ártalom. Ugye ez a hálapénz kérdés, ez az egész egészségügyet és az orvoslást ugye áthatja. Nagyon érdekes, hogy az emberek nem értik, ha egy orvos nem fogad el hálapénzt. Hát meg vannak lepődve, hogy lehetséges ez, értetlenkednek. Mert szeretnék, tehát valamit kaptak, és ugye üzleti alapon gondolkodnak, szeretnének valamit adni érte. Nem értik azt, hogy hát van egy egészségügy, amiben elvileg benne van az, hogy ellátjuk az embereket. Nem értik, hogy van. Hát miért? Azért, mert ők is úgy gondolják, hogy ingyen ebéd pedig nincs. Nyilván ez a gondolkodás mögötte van, vagy pedig a másik, ami mögötte van, az pedig kőkemény üzleti szándék, hogyha most adok az orvosnak, akkor lehet, hogy legközelebb, hogyha felhívom telefonon, akkor előrébb fog venni a listán, vagy hamarabb kapok hozzá időpontot. Ugye már ott van mögötte a biznisz. Tehát egyrészt az emberek szabadulnának tőle, szeretnék, hogyha nem lenne a sok papír, a sok jogi procedúra, másrésztről viszont szeretnék, hogyha mindennek meg lenne az ára, és ki lenne ez a bizonyos ár fizetve. Tehát az emberek sajnos ragaszkodnak is hozzá, de ugyanakkor szabadulnának is az üzlettől. Nos, hát ahogy mondtam, ma délelőtt azért jöttem, hogy akkor ma délelőtt üzletet kössünk. Ha pedig üzletet kötünk, ahol üzlet van, ott mi is van? Ott van piac is. Ugye a piacokon, régen a piacokon kötötték az üzleteket, ott Afrikában is, ahol laktunk, ott több piac is volt a környezetünkben, volt egy kis egyszerű piac, meg volt egy nagyobb piac is, de hát ugye a legnagyobb piac az a világpiac, ugye a kereskedelem, most már mindent áthálóz a kereskedelem, ha csak annyit mondok, hogy AliExpress, akkor szerintem nagyon sokan tudják, hogy mire gondolok, ugye ott van ez a nagy piac, ahol mobiltelefontól kezdve szerintem mindenféle kütyüt lehet kapni. A piac mindent behálóz, és bizony, amikor egy termék a piacra kikerül, akkor van egy olyan mondás, hogy hát majd a piac beárazza azt a terméket. Ugye megjelenik egy új mobiltelefon, valami újdonsággal, akkor nagyon magas áron megjelenik, aztán bekerül abba az árkategóriába valóban, ahová tartozik, aztán pedig elévül, értéktelen lesz. Már nem adnak érte egy fityinget sem, már ha ajándékba adják, az se kell, akkor se kell az embereknek, mert elhalad fölötte az idő. De hát ilyen a piac, ahol üzlet van, ott piac van, és bizony a piac olyan, hogy mindenféle terméket pillanatok alatt beáraz. És ha már az AliExpress-t és az egész világot át hálózó, behálózó piacról beszélünk, akkor szeretnék beszélni a világ legnagyobb üzletéről. És ez nem az AliExpress, és nem is az Alibaba, meg nem is az Amazon, ugye sorolhatnánk a világot átszövő hatalmas üzleteket, hanem sajnos a világ legnagyobb üzlete, a világ legnagyobb piaca, és a világ legnagyobb kereslete az nem más, mint a bűnnek a piaca. Én azt hiszem, hogy a világon ez az a ez az az üzlet, ez az a piac, amibe a legtöbb ember belekeveredik az életének nagyon korai időszakába. Én ma nem ezzel az üzlettel szeretnék foglalkozni, de muszáj, hogy beszéljünk erről az üzletről, hiszen ez egy olyan üzlet, ahol szintén maga a termék és az üzletkötés beáraszta magát nagyon keményen. És így szeretnék olvasni a római levélnek a 6. fejezetéből egy fél verset, egy jól ismert igeversnek a felét. Ugye Róma 6:23, a vasárnapi iskolában már nagyon hamar megtanulják a gyermekek, aztán nagyon hamar elfelejtik, és amikor jön az ellenség, hogy üzletet kössön, akkor utána, az üzlet után nagyon fájdalmasan minden embernek rá kell jönnie, hogy rossz üzletet kötött. Ugye a Róma 6:23-nak az első fele az úgy hangzik, mert a bűn zsoldja a halál. Vagyis a bűnnek az ára a piacon, amire beáraszták, az nem más, mint a halál. A bűn nagyon sok mindent hoz magával, ugye a legfontosabb talán a halál, ami az emberiséget sújtotta, az ellenség megtévesztését követően, de nagyon sok más hozadékkal is jár. Ugye úgy is szoktuk mondani az üzletkötést, hogy business. És hát az angol szó az önmagában nem hordoz semmiféle felhangot, ugye azt jelenti, hogy üzlet, vagy üzletkötés. A magyarban van azért egy negatív felhangja, hogy fú, hát ez jó kis, jó bizniszt csinált, ugye érezzük mögötte a negatívumot egy ilyen üzletkötésben, és hát én most hadd használjam akkor ezt így negatívan erre az üzletre, hogy hát ez egy hatalmas biznisz. Ugye az ellenségnek ez egy hatalmas biznisze, és az ő szemszögéből egy elég jó biznisz, ugye ez az, amikor az ellenség jól jár, ugye az elején feltettem a kérdést, hogy mitől jó egy üzlet, és mitől rossz egy üzlet, hát egy üzlet akkor jó, amikor az ember jól jár, tehát mondjuk valamit elég olcsón tud megvásárolni. Visszatérek a mobiltelefon példához, hogyha valaki egy új iPhone 7-est, ugye ott jár valahol a tudomány már, ugye mondjuk 20.000 forintért meg tud vásárolni, akkor azt mondja, hogy egy jó üzlet, mert valami jót kaptam, és alig kellett érte adnom. De hát ugye nem ennyibe kerül egy ilyen telefon. Van egy kollégám, aki büszkén mondta nekem, hogy az iPhone 6-osát beleejtette az olajsütőbe véletlenül, de hát gyorsan vett egy iPhone 7-es, és kérdeztem, mondom, mennyiért adják? Szóval hát 250.000 forint. Hogy büszkén megjegyezte, hát én gazdag ember vagyok. Ugye? Tehát az az üzlet, amikor valaki jól jár, és amikor jó drágán vesz meg valamit, akkor viszont rosszul jár. És én azt hiszem, hogy ez egy olyan üzlet, amikor az ellenség jól járt, mi pedig nagyon rosszul jártunk. És ugye ami a veszélyes ebben az üzletben, hogy folytassam ezt a gondolatmenetet, az az, hogy ez nagyon keményen le van papírozva, hogy így mondjuk. Kőkemény jogászok állnak mögötte, és mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb jogász maga Isten, aki nem tudott és nem tud a bűnnel mit kezdeni, hiszen a bűnnek a büntetése a halál, a bűn zsoldja a halál. Ez le lett papírozva, ez az, ami végig söpört az emberiségen, és most is végig söpör az emberiségen, és ebbe az üzletbe csöppenünk bele mindannyian. Hát mit próbálnak az emberek? Ugye próbálnak ebből az üzletből szabadulni, ami ugye lehetetlenség, ugye ki kell fizetni, ki kellene fizetni ennek az árát, és az emberek képtelenek, próbálkozunk, vagy próbálkoznak az emberek, ugye próbálnak jót cselekedni, próbálnak adakozni, próbálnak kedvesek lenni a másik emberhez, de ez nem lehetséges. Ezzel ezt nem lehet megoldani. Ezt az üzletet nem lehet semmissé tenni. Nos, hát kössünk üzletet, ahogy mondtam, nem emiatt az üzlet miatt jöttem, ezt gyülekezet falain kívül csak pár métert kell menni, és már megteszi a világ, hogy ez az üzlet menjen, és csúcsra járatva legyen. Én egy másik üzlet miatt jöttem. Megint csak felteszem a kérdést, hogy de hát milyen üzlet, milyen üzletek vannak? Van, ami jó, van, ami rossz. Ugye láttuk, hogy van egy olyan üzlet, amiben az ellenség jól járt, mi pedig nagyon rosszul jártunk. Az a jó üzlet, amivel jól járunk, és az a rossz üzlet, amikor rosszul jár az ember. És hát ez az üzlet, az az üzlet, ami sokáig el volt rejtve, és nagy titok volt, ugye az üzleti világban is van titok. Nemrégiben nálunk volt látogatóban, vendégségben egy tanárnő, és panaszkodott egy tanítványára, hogy fú, milyen rossz dolgokat csinál abban a bizonyos osztályban, és akkor én megkérdeztem, mondom, ki az a diákod, ugye név szerint, mondom, hát, ha ismerem a szülőket, és akkor lehet, hogy genetikailag ugye öröklődött a rosszaság, és akkor mondta, hogy hát azt mondja, tudod, nem mondhatom meg, hogy ki az, mert nálunk is van titok, olyan, mint nálatok az orvosi titok, és hát az üzleti világban is van titok, azt meg ugye üzleti titoknak mondják, hát ebben az üzletben is van titok, és sokáig ez a titok nem is került felfedésre. Szeretném, hogyha elolvastunk a Máté 11:25-ből egy gondolatot. Itt az Úr Jézus maga imádkozik. És itt is csak egy fél verset szeretnék elolvasni, mint ahogy a római levélből is csak egy fél verset olvastam el. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, atyám, ugye a mennyei atyát, az ő édesatyát magasztalja, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől. Titok. Valami olyan titok, ami el volt rejtve évszázadokon és évezredeken keresztül. Ez egy óriási titok, egy hatalmas üzleti titok, és ebben az üzletben jöttem én is ma délelőtt zakóban és nyakkendőben. Egy üzleti titok, ami el volt rejtve, de aztán azt mondta, hogy felfedted a gyermekeknek, ugye a vers második fele. A titok kijelentetett, és ez nem más, mint a Golgotának a titka. A kegyelem titka az, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött a földre, és meghalt a mi bűneinkért. Meghalt azért, hogy ez az első üzlet semmisé tétessen. Az ellenség megelégítessen, a jogászok kielégítessenek, és a jogi procedúra megtörténhessen, és beteljesedhessen, ez pedig az, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és kifizetett valamit. De ugyanakkor ez egy újabb üzletkötés, és emiatt az üzlet miatt vagyok én itt ma délelőtt, zakóban és nyakkendőben, ez pedig szintén üzlet volt. Tehát amikor az Úr Jézus Krisztus eljött a földre és odaadta magát, értünk, akkor egy újabb üzletkötés jött létre, ami szintén valakinek a legrosszabb üzlet volt, és valaki pedig ezzel az üzlettel nagyon-nagyon jól járt. Hát hadd kezdjük a jó hírrel. Hát ki az, aki jól járt vele? Hát ezek vagyunk mi. És ki az, aki rosszul járt vele? Isten, hiszen az egyszülött fiát kellett odaadni azért, hogy ez az üzlet megköttessen. Isten rosszul járt. Miért járt rosszul? Azért, mert mindent odaadott. Az egyszülött fiút az ő kedves gyermekét, aki ott volt az ő jobbján, aki ott volt a teremtésnél, a menny magasságában, a dicsőségben, mi történt? Odaadta a fiát. Az Úr Jézus Krisztusnak milyen üzlet volt? Bizony rossz üzlet volt, hiszen ott hagyta a menny magasságát, eljött a földre, ugye a Filippi levél második fejezetében olvassuk, hogy emberré lett, ugye elindult lefelé, és meghalt, egészen a kereszt halálig ment el. Az Úr Jézus számára ez egy nagyon fájdalmas és nagyon kemény dolog volt, hogy a mi összes bűnünket fölvegye magára és felvegye a fára. Erre emlékezünk ma délelőtt, a kenyérben és a borban is, arra, amit ő tett. Az ő számára a legrosszabb üzlet volt, a számunkra pedig a legjobb üzlet volt. Ő mindent odaadott, mi pedig ezért egyszerűen semmit nem tudunk tenni. De hát az üzletnek ez egy nagyon szélsőséges formája, amikor ez történik, nem? És hát ez a szélsőséges üzletkötés azért a mi életünkben is megtörténik rendszeresen, ez pedig, én úgy gondolom, hogy mindenki tudja, ez pedig úgy hívják, hogy ajándék. Ugye az ajándék az, az ajándékozás az, az üzletnek a szélsőséges formája, amikor valaki ad valamit, valamiben segít, ugye, ahogy emlegettem az elején a meccénás, és nem vár érte semmit. Nem szponzorál, hanem meccénás. Nem üzletet köt, hanem ajándékot ad. És mivel mindent odaad, és nem vár érte semmit, ezért nincs szükség jogászokra, nincs szükség lepapírozásra, nincs szükség arra, hogy majd a piac beárazza ezt a dolgot, amit az egyik ember odaad a másiknak, hanem egyszerűen ajándék van. És ugyanez van akkor is, amikor valakit elítélnek. Ugye börtönbe kerül, és megvan az ára, mint hogy a bűnnek megvan az ára, a zsoldja, a halál. A megfelelő bűnért, ugye a világban, a jogi világban is megvan a megfelelő büntetés, börtönbe kerül, letölti, vagy ledolgozza, vagy pénzzel megváltja azt a bizonyos büntetést. És amikor a köztársasági elnök azt mondja, hogy most pedig amnestiát adok, akkor ez az az ajándék. El vannak törölve a papírok, le van zárva a jogi eset, kegyelmet kap az az illető, le van zárva a jogi üzlet, a jogi ügylet, az üzlet le van zárva, ajándékot kap valaki. És én azt hiszem, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy Isten így közelített hozzánk. Ez az az üzlet, ami miatt ma délelőtt én is itt vagyok, hiszen hogyha az Úr Jézus nem lenne a mi ajándékunk, ha én nem lennék megváltott és megmentett ember, ingyen, kegyelemből, nem azért, mert jó vagyok, vagy nem azért, mert valami iskolát elvégeztem, hanem azért, mert megkegyelmezett nekem is Isten, és elfogadhattam ezt az ajándékot, innentől kezdve van az embernek élete, és ezért lehetek ma délelőtt én is itt. És hát azt se felejtsük el, hogy ahogy az egyik imában is hallottuk, vagy hallottam most, mielőtt imádkoztunk, ez a szeretetnek a kifejezése. Tehát Isten szeret bennünket. És ne felejtsük el, hogy ez az ajándék, az nem üzlet, hanem az szeretet, és hadd utaljak arra, biztos sokan ismerik, nem is tudom, hogy hívják azt a keresztény pszichológust, aki a szeretet öt nyelvéről beszél. A Gary Chapman?
Gary Chapman.
A Gary Chapman, tehát a szeretet öt nyelve, és azok között ott van az egyik az ajándék. És én azt hiszem, hogy Isten a szeretetét fejezte ki ezáltal az ajándék által. Egyébként épp csütörtökön a otthoni bibliaórán beszélgettünk fel, előkerült a szeretet öt nyelve Jobb könyve kapcsán. Ugye Jobb könyvében azt látjuk, hogy ott vannak Jobbnak a barátai, akik vádolják, bántják. Tehát egy igazi kőkemény vita alakult ki közöttük, majdhogy csak nem veszekedés, illetve hát veszekedés, majdhogy csak nem verekedés, ugye kőkeményen Istenről vitatkoznak, és akkor felmerült, hogy hol van itt a szeretet, hát mitől barátok ezek, és hát a szeretet öt nyelve közül az egyik, ne felejtsük el, az a minőségi idő, vagyis amikor időt ajándékozok a másiknak, és hát a barátok ezt tették, hiszen nem is tudom, napokon, heteken keresztül ott voltak Jobbal, és bár vitatkoztak, de azért vitatkoztak, mert szerették, és törődtek vele, na ezt csak érdekességképp említem meg, de hát itt van az ajándék, Istennek a szeretete ebben az ajándékban, az Úr Jézus Krisztusban valósult meg. És hát ugye nem véletlenül olvastam el fél mondatokat ezekből, vagy fél igeverseket ezekből az igeversekből. Én azt hiszem, hogy a Golgotán történt az a hatalmas dolog, amikor egy pillanatra megállt az idő. Ugye zajlott az idő, de ott abban a három órás sötétségben, ugye több órás sötétségben, ott valami történt, valami megfordult, megállt az idő, megállt az író kezébe a toll, ugye így szoktuk mondani, az időnek a központjába, és azt is mondhatjuk, hogy megállt a pallos a végrehajtónak a kezébe, hiszen valami olyan történt, ami meg kellett, hogy állítsa az ítéletet az emberek között, és hát mondhatjuk azt, hogy megállt a felolvasó is az olvasásban, és hát ezzel kapcsolatban ugye nagyon érdekes, hogy Lukács evangéliumában, amikor keressük is meg ezt, ugye Lukács 4:18, amikor az Úr Jézus Ézsaiás könyve 61. fejezetéből idéz, illetve hát akkor még nem volt Ézsaiás 61, akkor mondjuk így, hogy Ézsaiás könyvéből idéz az Úr Jézus, ugye ez a 4:18, ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy az Úr lelke vagy szelleme van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. És hogyha megkeressük az Ézsaiás 61-et, az első két verset, ott van ez. Uramnak, az Úrnak lelke vagy szelleme nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. És a második vers, ugye hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. És hogy folytatódik, amit az Úr Jézus ugye ott nem folytatott? Istenünk bosszúállása napját. Tehát itt megállt, ott a Golgotán, megállt a felolvasó, megállt a narrátor, ugye, aki kommentálja az eseményeket, és azt mondja, hogy igen, eljött a kegyelem, eljött az ajándék, meglett ez az ajándék. És hát a Róma 6:23-at is, ugye, amivel kezdtem, ott is ugye fél mondatot olvastunk fel, mert a bűn zsoldja a halál, de ott van, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Tehát a bűn zsoldja a halál, ugye egy nagyon rossz üzletkötés történt, a bűn beárazta magát, ennek az ára pedig a halál, és aztán ott van a második fele a mondatnak, kegyelmi ajándék. Az üzletkötés szélsőséges esete, amikor az ajándékozó nem vár semmit azért, amit ad ajándék. És itt a két szó különösen csodálatosan összekötődik, tehát hogy kegyelem és ajándék. Üzletkötés nélkül ingyen kegyelemből lehet a miénk. Én azt hiszem, hogy csodálatos, hogy befejezhetjük ezt a mondatot az Úr Jézus Krisztussal együtt, illetve nem fejeződött be az Úr Jézus Krisztusnak az a mondata, de befejezhetjük itt a Római Levél 6. fejezetében ezt a mondatot, hogy ingyen kegyelemből a miénk lehet. Én azt hiszem, hogy ez a vasárnap délelőtt üzenete, minden vasárnap jó, hogyha ezzel és ennek a tudatában tudunk összejönni. De fontosnak tartom még egy pár gondolatot, engedjenek meg a testvérek, hogy ne felejtsük el azt, hogy ezt a bizonyos kegyelmet, és azt, hogy Isten ilyen szélsőséges üzletet kötött velünk az Úr Jézus Krisztusban, az, hogy ajándékot kaptunk, és kegyelmet kaptunk, ezt tudjuk, vagy kell, hogy tudjuk apró pénzre váltani a hétköznapokban. És annak ellenére, hogy ez a világ, ez sugallja, hogy mindent le kell papírozni, mindent be kell árazni, mindennek ára van, mindent vissza kell fizetni, mindent üzleti alapon kell végig gondolni, még ha segíteni akar az ember, akkor is szponzorként segít, nem pedig meccénásként. Bár a világot ez hatja át, én azt hiszem, hogy jó dolog, hogyha mi hívő emberek ennek az ízét megérezve, amit Isten velünk tett, a hétköznapokban is tudnánk gyakorolni. Ugye említettem a büntetésről, amikor valaki valami rossz dolgot tesz, ezt a rossz dolgot teheti velünk is. És olyankor felsziszenünk, és azt mondjuk, hogy méltó a másik a büntetésre. Hát mit tett velem? Hát belém eresztette a kést. A szívemig hatolt ez a kés. Megbántott, bajt csinált, kárt okozott. Méltó a büntetésre. Vajon el tudjuk engedni ezt a büntetést? Szabad-e a mi szívünk arra, hogy ne üzleti alapon fogjuk fel az ő hibáját? Ne azt kérdezzük, hogy van-e biztosítása, hanem a legfontosabb biztosítás Isten maga legyen, aki nekünk is megkegyelmezett. Akár az üzleti életben tudunk-e olyan üzletet kötni, és most konkrétan az üzleti életre gondolok, tudunk-e olyat, amiben nem járunk jól, és ezáltal a másik jár jól, és ezáltal segítek a másiknak, és nem várom, hogy kifizesse azt az árat, mert valóban segíteni szeretnék neki ellenszolgáltatás nélkül. Üzlet, de talán elsőre aránytalan üzlet a számomra, tudom-e ezt elfogadni? Hiszen Isten az, aki ilyen üzletet kötött velünk. És hát ugyanez, amikor valamit ajándékozok a másiknak, gyakorlom ezt a kegyelmet, akkor vajon ott van-e utána bennem még hetekig, hónapokig, hogy hát én azért elvárom, hát én segítettem neki, hát azért elvárom, hogy a másik is segítsen nekem. Tudok-e felejteni, tudom-e azt mondani, hogy amikor a másiknak segítek, akkor elég a köszönöm, és elég azt mondani, hogy hálás vagyok neked ezért. És ez a tudat elég ahhoz, hogy utána elfelejtsem, és aztán ne emlékezzek rá. Ahogyan Isten is a bűnt megbocsájtotta, és hát az igében azt olvassuk, hogy nem emlékezik meg a mi bűneinkről. Ez a bizonyos felolvasó által abba hagyott mondat, ez örökre szól a mi szemszögünkből. Örökre szól ez a kegyelem, örökre miénk ez az ajándék, Isten pedig a mi bűneinkről meg nem feledkezik. Járja át ez a szívünket, most délelőtt is, amikor a kenyeret megtörjük, és járja át ez a szívünket akkor is, amikor kilépünk innen, és éljük a hétköznapú életünket abban a világban, ahol minden üzleti alapon akar működni. A mi szívünkben próbáljunk meg nem biznisz alapon gondolkodni és élni, és ezáltal én úgy gondolom, hogy bizonyságot is tudunk tenni a mi Úrunkról, aki ilyen kegyelmes volt, bizonyságot tudunk tenni az emberek előtt. És hát azt, hogy ez a kegyelem hogyan jelent meg, ugye a János 3.16 egy jól ismert igevers, ugye úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Befejezésül, Gyula testvér kérésére, Lundául is felolvasom, hiszen ez a fő üzenet János 3, ugye a Lundák úgy mondják, hogy Joánu, ez jelenti azt, hogy János, és így hangzik a János 3.16. Csásue zséli nzambi kukenga mpata jamunu muisina wainkeli muanindi wumu hohu kulonda mutu wukumuku hwelela aheti wumi wahayanyaka akabuli kunonga. valahogy így hangzik Lundául, ugye Nzambi az Istent jelenti, Moana az fiút jelent, ugye Moanindi Umu Hohu, tehát hogy az ő fiát adta, kulonda, hogy azért mert, és ugye a vahájányáka, az pedig az örök élet, örökre hájányáka, az az örök életet jelent. Hát néhány szót tudok én is csak elcsípni belőle így az egy év után. Drága igevers ez, és hát különösen hálásak voltunk, hogy az egész Biblia megvan Lunda nyelven, és bár minden nyelven elérhető lenne, hogy ezek a bizonyos üzletek, ezek létrejöjjenek a világon mindenütt ajándékképpen. Amen.